Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Bőti Attila. Május 9-én lehet az új országgyűlés alakuló ülése, derült ki a parlamentbe jutott pártok egyeztetése után. Közben az átjelentkező és a külképviseleti szavazatok számlálásával további 3 mandátumot szerzett a Tisza párt. Maradnak a védett üzemanyagárak az új kormány megalakulása után is, mondta Magyar Péter a MOL-lal folytatott egyeztetés után. Irán megnyitotta a hormuzi szorost a tűzszünet idejére minden kereskedelmi hajó számára. Napos idő várható holnap is 20 fok körüli hőmérséklettel, vasárnap lesz változás, délután majd elered az eső. Mondom a részleteket. Megkezdődtek az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások a Tisza párt, a Fidesz és a Mi Hazánk részvételével. A tárgyalás után a pártok képviselői beszéltek az egyeztetés részleteiről. A sajtótájékoztatón a Tisza párt elnöke azt mondta, egyeztettek az országgyűlési tisztségekről, elnevezésekről. Emellett javaslatot tett az alakuló ülés időpontjára is. Részletek Zilai Zsuzsannától.
Péntek délelőtt megkezdődtek az új országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban. Az egyeztetés után a Mi Hazánk pártelnöke konstruktívnak nevezte a megbeszélést, és bejelentette, hogy ismét Dúró Dórát jelölik parlamenti alelnöknek. Torockai László emlékeztetett arra is, hogy a Mi Hazánk megőrizte mandátumainak számát, és hozzátette, mivel a korábbinál kevesebb frakció alakul, így több bizottsági tisztségre tarthat igényt. A politikus szerint a Mi Hazánk több javaslatára, például a bizottsági struktúra kapcsán is nyitott volt a Tisza párt elnöke.
Mi rögtön javasoltuk vizsgálóbizottságok felállítását, és tettünk konkrétan is egy javaslatot a végrehajtó maffia ügyeit feltáró vizsgálóbizottság felállítására, amelyre a Mi Hazánk mozgalom delegációja nevében Novák Előd engem javasolt, és szeretnénk ezt a bizottságot vezetni, hogyha ez is létrejön. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter, a leendő miniszterelnök jelezte is, hogy nyitottak a különböző ilyen vizsgálóbizottságok felállítására.
A parlament alakulőülését előkészítő megbeszélés hangnemét és tartalmát a Fidesz képviselő Gulyás Gergely korrektnek nevezte. A miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, az új kétharmados többség ugyanazokat a feltételeket biztosítani fogja az egyharmadot nem kitevő ellenzéknek, mint amelyeket a korábbi kormányoldal biztosított az egyharmadnak. A miniszter hozzátette. Miután nem erre a választási eredményre készültek, ezért az a praktikus, ha olyan frakció van, amely a párt megújulását egyértelműen mutatja, de szerinte Orbán Viktor nélkül nem lehetséges a Fidesz egyben maradása. A Tisza párt szeretne másképp eljárni, mint az eddigi kormánytöbbség, fogalmazott Magyar Péter, a párt elnöke az egyeztetés után, amelyen az országgyűlési tisztségekről, elnevezésekről is tárgyaltak. A leendő miniszterelnök azt mondta, szeretne rugalmasabb lenni, több lehetőséget hagyni az eddigieknél az ellenzéki pártoknak, még akkor is, ha jelenleg az összes ellenzéki pártnak együtt kevesebb képviselője van, mint amennyi a korábbi ellenzéknek volt.
Mi azt javasoltuk, hogy ugyan rosszabb eredményt ért el az ellenzék összesítve a Mi Hazánk és a Fidesz-KDNP, mint a korábbi ellenzék, de legyen nekik 3 alelnökük, egy a Fidesznek, és hogyha a KDNP külön entitás, akkor nekik is, meg a Mi Hazánknak is, bár Gulyás Gergely mindig nyomatékosan aláhúzta, hogy ők egy. Tehát, hogy kezeljük egybe a Fideszt és a KDNP-t, ennek ellenére mi külön kezeltük, mert hivatalosan így van, úgyhogy mindegyiküknek lesz egy alelnöke, ezt megköszönték.
Egyeztettek a bizottság összetételéről is, tette hozzá Magyar Péter. Mint mondta, a Tisza párt 20 bizottságot javasolt, amelyek a mindenkori kormányzati struktúrához igazodnak, ahogy az elnevezések és a hatáskörök is. Ezt a listát pénteken hivatalosan is elküldik az országgyűlés főigazgatóságának, de ezen a téren is kompromisszumra törekednek. Magyar Péter kitért arra is, hogy kimutatást kaptak az országgyűlés főigazgatójától a képviselők és a frakciók juttatásairól. Mint mondta, ezeket a kiadásokat pártjuk jelentősen csökkenteni fogja.
Egy képviselő havonta kb. 10 millió forintot kapott a fizetésén felül. Ebbe volt a telefon, a munkatársak és meg egyéb dolog. Összességében sok-sok 10 milliárd forint ment el évente. Nem a fizetésekre, arra is sok elment, hanem az egyéb költségekre. Én gyors fejszámlást végeztem, ilyen 100-120 milliárd forint ment el egy ciklusban.
A leendő kormányfő továbbá elmondta, hogy május 9-ét javasolták az alakuló ülés időpontjának, és a gyorsabb kormányalakítás érdekében kérték, hogy az ülésen válasszák meg a miniszterelnököt is. Hozzátette, a miniszterelnök megválasztásának napjára egy országos rendezvényt terveznek a Kossuth térre. Emellett közölte, hogy az alakuló üléssel kapcsolatos egyeztetést kedden folytatják.
Szakpolitikai kérdésekben jártas frakcióra lesz szükség. Erről beszélt a Fidesz képviselő, miniszterelnökséget vezető miniszter az országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélés után. Gulyás Gergely bejelentette azt is, hogy a Fidesz és a KDNP továbbra is két külön frakciót alkot majd.
Olyan frakció kell, ami mind a Fidesz megújulását képes szimbolizálni, mind pedig szakpolitikai kérdésekben jártas, akár kormányzat tapasztalatokkal rendelkező embereket.
A legfrissebb adatok szerint három újabb mandátumot szerzett a Tisza párt a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók szavazatainak összeszámlálása után. A paksi székhelyű Tolna vármegye 3. számú egyéni választókerületben Cseh Tamás, Tolna vármegye 2. számú Dombóvári székhelyű egyéni választókerületében Szijjártó Gábor, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú Nyírbátori székhelyű egyéni választókerületében pedig Barna Szabó Tímea szerzett mandátumot. Jelenleg a Tiszának 140, a Fidesznek 53, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 mandátuma van. Tisztújítást tart júniusban a Demokratikus Koalíció. A parlamenti választás után Dobrev Klára elnök és a DK elnöksége lemondott, a párt azonban tovább működik. A DK új vezetőjét online szavazáson választják meg. Több békességet, megértést és bizalmat kért az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalásokra érkezve a Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy tegnap a Telex Lubovszki Ritát, a Ciszterci iskolai főhatóság igazgatóját nevezte meg a Tisza kormány lehetséges oktatási minisztereként. Magyar Péter azt mondta, a tisztségre több jelölt is van, az oktatási és kulturális miniszter jelölt személyéről még nincs döntés.
A Tiszánál eddig is azt láthatták, hogy transzparensen járunk el, hogyha valaki vezet egy szakmai munkacsoportot, vagy adott esetben miniszteri várományos, akkor ezt transzparensen be szoktuk jelenteni, és ez a továbbiakban is így lesz. Úgyhogy én mindenkit arra kérek tisztelettel a nézőinket is, hogy ezen felesleges tevékenység helyett, mint hogy egy be nem jelentett, egyébként sokak által nagyon jó szakembernek tartott hölgyet próbálnak a sárba tiporni, egyébként úgy, hogy nem is ismerik, és hogy a hölgy meg sem szólalhatott, és nincs is jelölve. Szerintem ezt a tevékenységet mindenki függessze föl.
Az Európai Bizottság delegációjával tárgyal ma és holnap Budapesten Magyar Péter. A Tisza párt elnöke konstruktív megbeszélésekre számít, reméli, hogy maradéktalanul haza tudják hozni az uniós forrásokat. Hangsúlyozta, hogy nincs vesztegetni való idő, ezért abban állapodtak meg Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel, hogy már a kormányalakítás előtt feltérképezik, miben értenek egyet, min kell változtatni, és mik azok a feltételek, amelyeket gyorsan jogszabályba tudnak iktatni úgy, hogy azok megfeleljenek az európai intézményeknek. Hozzátette, szeretnék, ha már az első brüsszeli úton tudnának kötni egy politikai megállapodást. A sürgős feladatok között a leendő miniszterelnök megnevezte a HÉV szerelvények cseréjének ügyét.
Néhány nyitott kérdés van. Elmondtam, hogy miket ugye az antikorrupció, az igazságszolgáltatás függetlensége, a sajtószabadsága, propaganda lezárása, vagy esetleg a tiltott állami támogatásának megszüntetése, az egyetemek szabadságának visszaadása, az egyetemek visszaadása a szenátusnak és az egyetemi polgárságnak. Úgyhogy én egy konstruktív tárgyalásra számítok, nem lesz egyszerű, mert nagyon rövid az idő, tehát a leköszönő kormány néhány dolgot csinál, de érdemben nem haladtak előre a dolgok.
Szlovákia mindaddig nem hagyja jóvá az Európai Unió legújabb, immár 20. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, amíg Ukrajna nem üzemeli be újra a barátság kőolajvezetéket. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter úgy fogalmazott, nincs más eszközük arra, hogy rákényszerítsék Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt és az Európai Bizottságot a barátság kőolajvezeték újraindítására. Jövő héten újraindul a barátság, vagyis a Druzsba kőolajvezeték, mondta a MOL-ra hivatkozva Magyar Péter, aki szerint nem várható ellátási zavar. A Tisza párt elnöke közölte, A következő hónapokban fennmarad a védett üzemanyagár, miközben az árstopp kivezetésének feltételeit már vizsgálják. Közben a nemzetközi helyzet is enyhülni látszik, Irán megnyitja a hormuzi szorost, az olajár esni kezdett, de szakértők szerint hosszabb távon még bizonytalan az ellátás és az árak alakulása. Jó Csaba összeállítása.
Jövő héten újraindul a druzsba, a barátság kiolajvezeték.
Jelentette be a MOL vezetésére hivatkozva péntek délben Magyar Péter. A Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök azt mondta, a MOL-nál úgy számolnak, hogy sem a közeljövőben, sem középtávon nem lesz semmilyen ellátási probléma. Hozzátette, arról tájékoztatta Hernádi Zsoltot, hogy egyelőre nem tervezik kivezetni az üzemanyagok védett árát.
A Tisza kormány fenn fogja tartani a védett árat a következő hónapokban. Végvettük azt, hogy milyen világpiaci kőolaj áraknál lehet majd kivezetni, és milyen forint dollár árfolyamnál lehet kivezetni a védett árat, ami már nem okoz akkora kilengéseket vagy drágulást.
Magyar Péter ezután felszólította Orbán Viktort, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést a leköszönő kormány május 30-áig hosszabbítsa meg. Ezt a leköszönő kormány már meg is tette, erről Gulyás Gergely írt a közösségi oldalán. A miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, a kormány a szerdai kormányülésen döntött a védett ár meghosszabbításáról. Az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta. A védett árak rendszerét március 10-től vezette be a kormány az elszabaduló üzemanyagárak megfékezése céljából. Az intézkedésnek köszönhetően 595 forintért tankolható a benzin literenként, és 615 forintért a gázolaj. Ez csak a magyar rendszámú autókra vonatkozik. Mivel a piaci ár jóval magasabb, aktuálisan a benzin 678 forint, a dízel pedig 743 forint, ezért az autósok egy teli tanknál akár több ezer forintot is spórolhatnak.
Ugye fennmarad ez az átcsökkentett vagy védett ár, de nekem vannak kétségeim afelől, hogy ez hosszú távon is így lesz-e.
Ezt már az MCC klímapolitikai intézetének vezető kutatója mondta az M1-en. Toldi Otto arról is beszélt, hogy az Adria vezeték jelenlegi csúcsajáratásával sem fedezhető Magyarország teljes kőolajigénye. A védettár rendszeréről pedig előbb-utóbb dönteni kell majd.
Ez a jövőbeli kormány feladata, hogy eldöntse, hogy melyik új utat választja majd, az ársapkás utat, vagy pedig ezt az adócsökkentést. Minden egyes adóforintnak megvan a helye az országban, akkor majd azt is meg kell nézni, hogy a csökkentett adókat mely szektorok nem kapják meg, mert ugye ez megy az oktatásba, egészségügybe, stb.
Péntek délutánra az is kiderült, Irán megnyitja a hormuzi szorost. A hírre a kőolaj világpiaci ára zuhanni kezdett. A péntek reggeli 100 dolláros fordonkénti jegyzés délután 50-88 dollárig zuhant. Az iráni konfliktus miatt kialakult üzemanyagválság szinte az egész világot érinti, Európát kifejezetten. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője például arra figyelmeztetett, hogy legfeljebb 6 hétre van elegendő üzemanyaga az európai légitársaságoknak. Fatih Birol szerint hamarosan járattörlések következhetnek, ha az olajellátás nem áll helyre. Ennek első jelei csütörtökön már meg is jelentek. A holland KLM légitársaság bejelentette, hogy 160 járatot töröl Európában a következő hónapban az emelkedő üzemanyagárak miatt. Egyúttal hozzátették, hogy hiányt nem tapasztaltak még. De a Lufthansa is járat megszüntetéseket jelentett be.
Közben a kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, benyújtják az országgyűléshez az intézkedés további fenntartásához szükséges jogszabályt, amelyről az új parlament majd azonnal dönthet. 10 napos tűzszünet lépett életbe Libanon és Izrael között. Éjszaka ünneplők közönlötték el az utcákat Beirutban és Libanon más városaiban is. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy az izraeli hadsereg a tűzszünet alatt a dél-libanoni ütközőövezetben marad. A libanoni vezetés viszont azt szeretné, ha a zsidó állam hadserege kivonulna az országból. A tűzszünetet az ígéretek szerint a Hezbollah síta milícia is tiszteletben tartja. Jankó Anita és Lehoczki Zsuzsa összeállítása.
Csütörtök késő este hivatalosan is életbe lépett a 10 napos tűzszünet Libanon és Izrael között. Donald Trump jelentette be közösségi oldalán, hogy Izrael és Libanon 10 napos tűzszünetben állapodott meg, miután külön-külön egyeztetett az izraeli miniszterelnökkel és a libanoni elnökkel. A bejelentést megelőzte, hogy a héten Washingtonban Marco Rubio amerikai külügyminiszter közvetítésével 34 év után először ültek tárgyalóasztalhoz a két ország diplomatái. Egyelőre kevés dolog szivárgott ki a fegyvernyugvás feltételeiről, ami biztos, hogy a tűzszünet az Irán által irányított Hezbollahra is vonatkozik, illetve hogy egy ideig még Dél-Libanonban marad az izraeli hadsereg.
A tűzszünet idején az izraeli csapatok a Dél-Libanonban kialakított biztonsági zónában maradnak, mondta az izraeli miniszterelnök arra a területre utalva, ami nagyjából 10 kilométer széles és a földközi tengertől a szíriai határig terjed. Azzal a céllal hozták létre, hogy megvédjék az észak-izraeli településeket a Hezbollah támadásaival szemben. Megszólalt a Hezbollah is, a szervezet bejelentette, tiszteletben tartja a tűzszünetet, cserébe elvárják, hogy Izrael teljesen kivonuljon Libanonból. Átfogó tűzszünetet akarunk, és azt, hogy ne térjünk vissza a március 2-a előtti korszakhoz, ami merényleteket és támadásokat jelentett, új szakaszba kell lépnünk, mondta Hezbollah képviselője. Közben Washington felszólította a libanoni kormányt, tegyen meg mindent azért, hogy a Hezbollah ne tudja Izrael támadni. Leszögezték, hogy a libanoni biztonsági erők felelnek az ország védelméért és szuverenitásáért. Pénteken már kora hajnalban megindultak az emberek Dél-Libanonba, ahonnan a harcok kezdete, vagyis március 2-a óta folyamatosan menekült a lakosság az izraeli támadások miatt. A szétrombolt utak, hidak sem állítják meg őket, hogy hazatérhessenek. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban csaknem 2300 ember vesztette életét, és több mint 1 millió ember kényszerítettek menekülésre. A tűzszünet előtti utolsó légitámadásban a déli Türosz városában 13 ember halt meg, további 35 pedig megsebesült. A Hezbollah támadásaiban két izraeli civil halt meg Észak-Izraelben, és 13 izraeli katona vesztette életét Libanonban.
Donald Trump szerint Irán amerikai segítséggel eltávolítja a tengeri aknákat a Hormuzi szorosból. A NATO felajánlotta segítségét, de az amerikai elnök azt mondta, amikor szükség lett volna rájuk, hasznavehetetlenek voltak. Ugyanakkor köszönetet mondott Szaúd-Arábiának, az Egyesült Arab Emírségeknek és Katárnak a támogatásért. Donald Trump utalt arra, hogy az Egyesült Államok meg fogja kapni Irántól az ott tárolt dúsított uránkészletet, és azt is közölte, hogy megtiltotta Izraelnek a további bombatámadásokat Libanon ellen.
A kelet-ukrajnai Szumi megyében meghalt egy helyi lakos. A 300 ezeres észak-ukrajnai megye központ Csernyihív nagy részén pedig megszűnt az áramszolgáltatás az északai orosz légicsapások után. A kelet-ukrajnai megye központban Nyipróban a közlekedési infrastruktúrát érte támadás. A kijevi vezérkar jelentése szerint összesen 7 megye állt orosz támadás alatt. Közben az ukrán pénzügyminisztérium arról számolt be, hogy 1 milliárd dollár pénzügyi támogatást kapott Ukrajna Nagy-Britanniától. A jelentés szerint a pénzt Kijev a hadsereg fenntartására, fegyverek és lőszer vásárlására fogja fordítani. Ezen a héten eddig minden nap érkezett jelentős pénzügyi vagy katonai támogatásról szóló bejelentés a nyugati szövetségesektől. Spanyolország, Belgium és Németország például több milliárd euró értékben jelentett be hadi csomagokat Ukrajna számára, amelyek a legkorszerűbb rakétákat és fegyvereket tartalmazzák.
Iváncsik Attila beszámolóját hallották arról, hogy újabb civil áldozata is van az orosz-ukrán háborúnak, közben Kijev újabb nagy összegű támogatást kap egyik nyugati szövetségesétől. Hívők százezrei előtt misézett 14. Leó pápa afrikai útjának 5. napján. Pénteken Kamerun fővárosából az ország kereskedelmi központjába Douala kikötővárosba repült, ahol a 11 napos utazása a legnagyobb eseményén a szegénységről és az egyenlőtlenségről beszélve Jézus Krisztus kenyérszaporítását idézte fel szent beszédében. Bálics Éva beszámolója.
Habemus pápám, vagyis van pápánk. A pápa választás legendás szavait kiáltva üdvözölték a katolikus egyházfőt a Zsápoma stadion előtt pénteken. 14. Leó egy fehér kis teherautó platóján állva mosolyogva integetett vissza. Az izgatott, örvendező tömegből sokan futva próbáltak a közelébe jutni. A Vatikán szerint több mint 120 ezeren érkeztek Kamerun egyik legújabb stadionjába, hogy részt vegyenek a 11 napos apostoli látogatás legnagyobb rendezvényén. A nyugat-afrikai ország csaknem 30 milliós népességének több mint harmada katolikus. A pápát éltető tömegben sokan táncolva, énekelve várták a szentmisét. Leó pápa szentbeszédét a kenyérszaporítás evangéliumbeli üzenetéhez fűzte, amikor Jézus szerény mennyiségből ezreket lakatott jól. A kenyér és a hal megszaporítása akkor történt, amikor az élelmet megosztották. Ez a csoda. Van kenyér mindenkinek, ha adunk belőle mindenkinek. Nem azzal a kézzel, amely elveszi, hanem azzal, amely oda nyújtja a kenyeret, fogalmazott a Szent Atya. A pápa Dualából péntek délután visszatért Kamerun fővárosába. 4 országot érintő afrikai körútja szombaton Angolában folytatódik.
Itt a krónika. Az immunizálás életmentő szerepére hívják fel a figyelmet a jövő héten kezdődő európai védőoltási héten. A népegészségügyért felelős helyettes országos tisztifőorvos a Kossuth Rádióban elmondta, a magyarországi védőoltási program hatékony védelmet nyújt a fertőző betegségek ellen. Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, a kampány egyik fontos célja, hogy egészségtudatosságra ösztönözze a fiatalokat. Harcsás Gergely összeállítása.
Hiszem, hogy a védőoltásokat mindenkor azért fejlesztették ki, hogy az emberiséget segítsék vele.
Mondja Kata, aki bízik az oltások hatékonyságában.
Úgy gondolom, hogy el kell fogadnunk az orvosok döntését, az orvosok szakértelmét, és ha védőoltásról van szó, akkor azt fel kell vennünk, hiszen értünk, emberekért fejlesztették ki őket.
A védőoltások a közegészségügy legnagyobb vívmányai közé tartoznak, mivel súlyos betegségek ellen nyújtanak védelmet, fogalmazott a népegészségügyért felelős helyettes országos tisztifőorvos a Kossuth Rádióban.
Minden generáció számára a védőoltás biztosítja a védelmet.
Galgóczi Ágnes a közelgő kampánnyal összefüggésben felidézte, az első védőoltást Edward Jenner angol orvos fejlesztette ki 1789-ben a himlő ellen. Emlékeztetett, a védőoltások fejlesztése a 20. században kapott lendületet, aminek eredményeként a fekete himlőt 1979-ben sikerült felszámolni. Idehaza 1876-ban vezették be az első kötelező védőoltást, szintén a himlő ellen, mondta a helyettes országos tisztifőorvos. Hangsúlyozta, az évtizedek óta működő oltási program hatékony védelmet biztosít a fertőző betegségek ellen.
Még mindig vannak olyan fertőző betegségek, amelyeket ma már nem ismerünk. Generációk nőttek fel, gondolok itt a diftériára, a járványos gyerekbénulásra, tetanusz fertőzésre, amelyek ellen Magyarország is az 1950-es évek óta gyakorlatilag egy jól végrehajtott és jól megtervezett védőoltási program alapján védelmet biztosít a gyermekek számára, illetve a felnövekvő generáció számára is.
Galgóczi Ágnes szerint a koronavírus járvány is rávilágított az immunizálás fontosságára. A mostani kampány egyik fontos célja, hogy egészségtudatosságra ösztönözze a fiatalokat. Példaként említette, hogy 12 éves kortól a lányok és a fiúk is megkaphatják a HPV elleni oltást.
A lányoknál 80% körüli az igénybevételnek a mértéke, a fiúknál 65% körüli ez az eredmény, de én azt gondolom, hogy az évek során el fogunk jutni a fiúknál is erre a magas igénybevételre, mert a méhnyakrák az egy súlyos megbetegedés, és a HPV vírus nem csak méhnyakrákot, hanem egyéb daganatos elváltozásokat is képes okozni. A férfiaknál a végbéltáj daganatok, a nemi szerveken jelentkező daganatok, vagy mindkét nemnél szájüregben jelentkező daganatok okozója lehet.
A kezdeményezésről és az idehaza elérhető védőoltásokról az egészségvonal.gov.hu oldalon lehet olvasni.
Jelentős károkat okozhatott a magyarországi gyümölcsösökben is az elmúlt napok időjárása. Múlt héten sokfelé fagypont alatti hőmérsékletet mértek az országban. A fagykárok felmérése jelenleg még tart. Bújtás Cintia és Harcsás Gergely összeállítása.
Hidegbetörésről volt információ. Annak a mértéke volt nagyon nehezen satszolható, mert ugye itt az észak és déli áramlások összecsúszása nagyon befolyásolta azt, hogy a hideg mennyire tud becsorogni.
Mondta Nagy Szabolcs, akinek győri gyümölcsöse szinte teljesen áldozatául esett a hétvégi fagyoknak. A lassan már tendenciává váló tavaszi fagyok a magyar gyümölcstermesztők körülbelül 2/3-át érintették. Erről már a Fruitweb magyar zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke beszélt a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc elmondta, nem minden ország részt érintettek a fagyok.
A legelősebben sérült az észak-keleti és északi országrész, tehát Borsod, Szabolcs, Hajdubihar, Hevesvár megye, illetve lokálisan voltak kisebb, de általában inkább jelentősebb károk Pest és Bács-Kiskunvár megyében, tehát az ország középső részén. És azok a térségek, amelyek talán jól megúszták károk nélkül, vagy érdemi károk nélkül, az a Dél-Alföld és a Dunántúl.
A szakember hangsúlyozta. A legnagyobb kárt a virágzásban lévő cseresznye, megy és szilva ültetvények szenvedték el. Hozzátette, azonban azt, hogy az eddigi fagyok hogyan befolyásolják majd az idei termést, egyelőre nem lehet megjósolni.
Jelen pillanatban csak virágkárokról és a kisgyümölcsöket ért károkról lehet beszélni. Ezt termés mennyiségre átváltani két ok miatt sem lehet. Az egyik az, hogy alapvetően egy jó virágzásnál, és most brutálisan jó virágzás volt, a virágok 20%-a is elegendő lehet egy teljes terméshez. Az más kérdés, hogy ritka az, hogy ha a virágok 80%-a sérül, akkor a maradék 20%-on teljes termés kötődik. De fordítva is igaz, a most egészségesnek látszó virágon kötődő gyümölcsök is lehullhatnak majd a következő hetekben, vagy akár még szület előtt is a fáról. Tehát innentől kezdve csak az a biztos termés, amit betakarítottunk.
Apáti Ferenc elmondta azt is, hogy a klímaváltozás okozta fagyok Európa szerte nagy kihívást jelentenek a gazdálkodóknak. Hangsúlyozta, továbbra is kérdés, hogy hasonló gyakoriságú és intenzitású fagyok esetén hogyan tudnak majd gyümölcsöt termeszteni a kontinensen. Hozzátette, a legnagyobb problémát az okozza, hogy a súlyos fagykárok ellen semmilyen technológiával sem lehet védekezni.
A vérzékenységre és más örökletes véralvadási rendellenességekre hívták fel a figyelmet ma a hemofília világnapján. A 60 évvel ezelőtti kezelhetetlen állapotot ma már gyógyszerekkel kordában lehet tartani. A Magyar Hemofília Egyesület hangsúlyozza, az érintetteknek van hová fordulniuk. Illés Anna összefoglalója.
Egy éves koromban gyermekbénulás járvány áldozata lettem, 57-ben még nem volt oltás, és gyógyulófélem voltam, izgő-mozgó kisgyerek, és eltört a lábam. Csúnya hematóma alakult ki.
Emlékezett vissza a Csúlya László biológus, a Hemofíliások Baráti Köre Egyesület elnöke.
Gipszsinnel tudták csak, mert ha körgipszet tettek, akkor bedagadt, bevérzett, és nem akar gyógyulni. És aztán gipszínbe, mikor áttették, akkor meggyógyult, és akkor közölték a szüleimmel, hogy gyógyíthatatlan betegsége van a gyereknek. Tehát 58-ban, 2 éves voltam, amikortól kezdve nyilvántartott hemofíliás lettem. Annak idején hímes tojásként bántak a hemofíliás gyerekkel, egészen 1965-ig csak teljes vért tudtak adni, ami viszont nem állítja le a vérzést.
A hemofília egy ritka, egész életen át tartó genetikai véralvadási zavar, amely akkor is kialakulhat, ha a családban másnál nem fordult elő az állapot. Erről már a Magyar Hemofília Egyesület elnöke beszélt a Kossuth Rádió délelőtt című műsorában. Ungvári Edit hangsúlyozta, fontos, hogy minden érintett és családja kaphasson megfelelő tájékoztatást, támogatást és kezelést is, ebben is segíti őket a szervezet nyári táboraival.
Az egyesület legfontosabb célja az, hogy azok a gyerekek, akik hemofíliások, nyáron együtt megtanulják, hogy hogyan kell önmagukat megszúrni. Ez óriási szabadságfokot jelent a számukra. Ez azt jelenti, hogy főleg a nagyobbak már elmehetnek osztálykirándulásra, elmehetnek más táborokba, nincsenek a kórházhoz vagy a szülőhöz kötve, és csak velük együtt tudnak mozogni, itt már önállóan tudnak elmenni. A táborainknak az a célja, orvos és szaknővér gyógytornás segítségével, hogy megtanítsuk ezeket a gyerekeket erre, hogy magukat tudják kezelni, magukat tudják szúrni, és emellett egy életmód tábor is ez.
A Hemofília Világszövetség becslése szerint világszerte a hemofíliával élők több mint 3/4 nincs diagnosztizálva. Az egyéb vérzési rendellenességek esetében a felismerési arány még ennél is alacsonyabb, ami alapján 100 000-ek nem jutnak hozzá az alapvető ellátáshoz. A cél a diagnosztikai eredmények javítása, az egészségügyi szakemberek tudásának fejlesztésével és a laboratóriumi vizsgálatok hatékonyságának erősítésével.
Időjárás jelentés.
Napos idő várható holnap is, csak néhol lehet egy-egy gomoly felhő az égen. Az északi északkeleti szél napközben többfelé megélénkül. Hajnalra 3 és 9 fok közé hűl a levegő, napközben 19 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap délután majd egyre többfelé elered az eső, és a jövő hét elején néhány fokkal hűvösebb lesz. Budapesten 21 órakor 18 fokot mértek, a légnyomás 1018 hektopaszkál, gyengén emelkedik. A késő esti krónika ezzel véget ért. A hírszerkesztő Fehérvári Petra és a munkatársak nevében is köszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
Műsorajánlat.
Vasárnapi újság.
Népességcsökkenés. 4 gyermek kellene minden magyar családba, hogy megmaradjunk. Világfelfogás. Lakástulajdon vagy lakásbérlet? Miért nem mindegy? Kihívások. A világ körülöttünk. Milyen gazdasági, külügyi, belpolitikai és biztonsági kihívásokkal szembesül az új magyar kormány?
Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
Rákosi kiadta a jelszót, a választási eredményt korrigálni kell.
A Magyar Kommunista Párt több mint 1 millió 100 000 szavazatával az ország legnagyobb pártja lett.
Egy faluban többször is leszavaztak, vagy a szomszéd faluba szavaztak le, és már délelőtt kiderült a csalás. Ettől kezdve minden választáson csaltak. Volt olyan, hogy annyira fölfelé csaltak 1963-ban, hogy 102% jött ki.
Szabadságtér 56. Rákai Filip sorozata szombaton 17 óra 45 perckor az M5 műsorán.